és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és ma esti alkalmunkat a 463. énekünknek az éneklésével kezdjük. 463. énekünknek mind a négy versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálaadással állunk meg előtted ezen a mai estén, és megköszönjük neked, hogy a te gondviselésednek meg annyi jelével találkozunk nap mint nap az életünkben. Te tudod azt, Urunk, hogy nekünk mire van szükségünk, és te mindig azt az ajándékot adod meg nekünk, amire nekünk éppen akkor szükségünk van. Mi vagyunk azok, akik nem egyszer nem ismerjük fel. Az életünk dolgaiban, egy-egy napnak az eseményeiben a te kezednek a munkáját. Mi vagyunk azok, akik sokszor szemrehányással várjuk azt, hogy cselekedjél, és közben nem vesszük észre, hogy te már megtetted azt, ami a mi javunkat szolgálja. Urunk, te tudod azt is, hogy ilyenkor az ünnepet megelőző napokban nekünk csendességre van szükségünk. Arra, hogy az egész nap zaja után meg tudjunk állni egy kicsit. Hogy itt a te hajlékodban el tudjunk csendesedni, és csak rád tudjunk figyelni. És megnyissuk a szívünket és a lelkünket a te lelked munkálkodása előtt, mert így lesz igazán készé a mi szívünk arra, hogy tudjunk ünnepelni, hogy hálaadással és örömmel tudjuk rátekinteni a te csodálatos irgalmadra, kegyelmedre, és mindarra, amivel megajándékozol bennünket. Így kérünk most is, hogy légy itt közöttünk, ezen a mai alkalmon. Add, hogy oda tudjunk figyelni rád. Add, hogy az üzenet, amelyet ma elkészítettél a számunkra, valóban az első lépés legyen ennek a hétnek a során, amikor valamit haza tudunk vinni abból az ajándékból, amit te adsz nekünk. Urunk, kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, hálaadásunkat, és áld meg a számunkra ezt a mai estét. Amen. Az ige üzenetének a hallgatására készüljünk a 378. énekünknek egyetlen versét énekelve, a negyedik verset. 378. énekünk negyedik verse, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Mai estén Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott leveléből olvasok fel egy igerészt. Ennek a levélnek a 14. fejezetéből a 13-tól a 23-ig tartó verseket. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az. Ennek az előttünk álló hétnek az estéjén minden egyes alkalommal egy-egy pálapostoli levél részlet alapján készülünk a pünkösdi ünneplésre. Egy-egy levél részlet alapján fogunk majd arról gondolkodni, hogy az atyának és a fiúnak lelke, a Szentlélek milyen változásokat tud hozni az ember életébe. Mikre teszi képessé a őt elfogadó embereket, azokat, akik beengedik az életükbe a lelket, akik átadják a szívüket az ő munkálkodásának, hogy mi minden olyan dologra lehetünk képesek a lélek által, amire nélküle a magunk erejéből bizony nemigen lennénk képesek. Pál apostolról tudjuk azt, hogy ő valamennyi általa alapított, létrehozott gyülekezetnek az életét mindvégig nagyon szoros figyelemmel kísérte, mondhatjuk azt is, hogy szinte felügyelet alatt tartotta, és hogyha bármi gond vagy probléma mutatkozott valamelyik gyülekezetnek az életében, akkor Pál apostol azonnal vagy odautazott, vagy levél útján jó tanácsokkal, útmutatásokkal látta el őket, sőt nem csak azokkal a gyülekezetekkel törődött, amelyeknek a születésénél ő munkálkodott, hanem odafigyelt más gyülekezetekre is, például a Róma beli gyülekezetre is. Ez az a gyülekezet, amely a létezését nem Pál apostol munkálkodásának köszönhette közvetlenül, és amikor ebben a gyülekezetben akadtak problémák, gondok, akkor Pál apostol bizony ő rájuk is nagyon erősen odafigyelt. Ebben a felolvasott igerészben pontosan ilyen tanácsokkal látja el Pál a római gyülekezetet. Ez a levél, amelyről mindig azt szoktuk mondani, hogy Pál apostol teológiájának az összefoglalása, mondhatjuk úgy is, hogy Pál apostolnak a teológiai hitvallása. Mégis itt a levél vége felé közeledve az apostol gyakorlati tanácsokat is ad ennek a gyülekezetnek. No, nem olyan általános gyakorlati tanácsokat, mint amilyeneket például a Timoteushoz szóló két levelében ad a közösség életére, a közösség vezetésére vonatkozóan, hanem egy egészen konkrét üggyel kapcsolatban adja a gyakorlati tanácsokat. A római gyülekezetben ugyanis felütötte a fejét a békétlenség, az ellenségeskedés, az egymással való szembefordulás. És ami a legérdekesebb az egészben, hogy nem valami nagyon lényeges, valami nagyon fontos, valami alapvető teológiai kérdésben volt ez a nézeteltérés, hanem valami egészen kis dolog. Mondhatjuk úgy is, hogy a lényeghez egyáltalán nem nagyon tartozó dolog volt az, ami miatt ebben a közösségben békétlenség támadt. Ahogy az igéből is hallottuk, egészen pontosan az evés és az ivás kérdése volt az, amiben valahogy nem értett egyet a gyülekezet egyik része a másik részével. Egészen pontosan az volt a nézeteltérésüknek az oka, hogy fölmerült az a kérdés, hogy a keresztény ember ehet-e gondtalanul abból a húsból, amit megvásárolt, vagy amivel vendégségben megkínálták. Mert hiszen lehet, hogy az a hús egy pogány áldozati szertartás során feláldozott állatnak a húsa. Vagy ihat-e bort minden feltétel nélkül? Hát hiszen lehet, hogy az a bor is valamilyen pogány italáldozatból származik. És egyáltalán a keresztény embernek meg kell tartania a zsidó ünnepeket, a zsidó bőti szokásokat? Ugye szinte nevetségesnek tűnik ma már a számunkra az, hogy ilyen kérdésből olyan nézeteltérés és békétlenség támadt, hogy a híre, a hangja ennek a viszálykodásnak eljutott egészen Pál apostolig. Márpedig így történt. Egészen komoly kérdéssé nőtte ki magát a gyülekezet közösségén belül ez a kérdés. És már a gyülekezetnek az egységét is fenyegette, hogy nem tudtak közös nevezőre jutni ebben a kérdésben. A gyülekezetnek az egyik része, akit az ige is erőseknek nevez, az teljesen bizonyosan azt mondotta, hogy mivel ők már Krisztus által felszabadultak, így ehetnek, ihatnak azt, amit akarnak. És egyébként is ők csak egyetlen nevet, a teremtő, megváltó Istennek a nevét ismerik. És minden, ami őtőle származik, és így a hús is, és a bor is, az nem lehet a kárára az embernek. Annak semmi következménye, rossz következménye nem lehet az ember számára, hogyha a húst és a bort elfogyasztják. Velük szemben a gyülekezetnek a másik fele, akik inkább olyan bizonytalanok voltak, az ige is erőteleneknek mondja őket, ők azt mondták, hogy hát azért jobb lenne vigyázni. Azért jobb, hogyha az ember óvatos. Inkább ne együnk húst, inkább ne ígyunk bort, lehet, hogy nem történik semmi, lehet, hogy nincs semmi káros következménye számunkra, az életünkre nézve, de azért jobb, hogyha nem fogyasztjuk, hanem maradunk csak a mi megszokott ételeinknél és italainknál. Viszont ők azt mondották, hogy a szombatot és a böjtöt is meg kell tartani, szemben az erősekkel, akik azt mondották, hogy csak egyetlen napot, egyetlen ünnepet kell megtartani, a vasárnapot, Krisztus feltámadásának a napját. Igazából mindkét magatartás valahol érthető. Ami viszont nagyon is elgondolkodtató, az, hogy ilyen apróságból milyen nagy lavina keletkezett. Olyan nagy lavina, ami már tényleg veszélyt jelentett az egész közösségre, az egész gyülekezetre. A fő dologban nem volt közöttük vita. Azt egyikük sem vonta kétségbe, sem az úgynevezett erősek, sem az erőtelenek, hogy nincs más név, nem adatott más név az ember számára, akiben üdvösség lenne, csak a Krisztus neve. Az alapvető hitbeli kérdésekben tehát ugyanazt vallották. De hát mégis, milyen az emberi természet, hogy ahelyett, hogy örvendeztek volna azon, hogy a legfontosabb dologban, ott az egyetértés és a békesség közöttük. Csináltak, kreáltak valami nagy problémát kicsinségből és apróságból. Amennyire meg tudtak egyezni a nagy dologban, olyannyira szembefordultak egymással az apróságokban. Talán nem is olyan meglepő, hiszen ma is találkozunk közösségekben, még a hívő közösségekben, a gyülekezetekben is, de akár csak a családi életben is ilyen jelenséggel. Vannak emberek, akik hosszú éveket, évtizedeket leélnek egymás mellett. Nagyon nagy megpróbáltatásokban, küzdelmekben kitartanak együtt, és megküzdenek az élet eléjük állított akadályaival. És aztán évtizedek múlva, mondjuk úgy, egészen apróságok miatt szinte egymásnak az idegeire mennek. Nem tudják elhordozni a másiknak a talán valóban rossz, de azért elhordozható szokásait. Úgy szokták mondani, hogy az ördög a részletekben rejlik, és sokszor szinte dörzsöli a markát. Amikor azt látja, hogy egészen apróságok, butaságok miatt, hogy mennek tönkre időtálló emberi kapcsolatok, vagy közösségek, akár egy-egy gyülekezetben is, hogy bomlik fel a közösség egészen kis nézeteltérések miatt. Nos, Rómában is valami ilyesmi folyamat indult meg. A gyülekezet egyik része hátat fordította másiknak, és dobálták egymásra a rágalmakat, csúfolták egymást. Az erősek azt mondták az erőteleneknek, hogy zöldséget esznek, hogy bogyókat falnak. Az erőtelenek pedig azt mondták az erőseknek, hogy nem tudnak uralkodni magukon, esznek, isznak, habzsolnak, ahelyett, hogy egy kicsit megtartóztatnák magukat. Nem vették észre, egyik őjük sem vette észre, egyik fél sem, hogy igazából mindketten ugyanazt a hibát követték el. Meg voltak győződve arról, hogy az ő álláspontjuk az igaz. Hogy az ő álláspontjuk az, ami teljesen az igének, az evangéliumnak megfelelő. Meg se fordult a fejükbe az, hogy elkezdjenek gondolkozni azon, amit a másik fél állít, hogy hát, ha neki van igaza. Meg sem fordult a fejükben az, hogy az ő szempontjaikat, az ő állításaikat is meggondolják, figyelembe vegyék. És ez a kölcsönös megvetés és ítélkezés már egyáltalán nem volt veszélytelen és elhanyagolható jelenség, és ezért fújt Pál apostol riadót ebben a levélben, ennek a levélnek a végén. Ezért írta meg nekik a figyelmeztetését, pontosan erre az egy ügyre vonatkozóan. Felhívta a figyelmüket arra, hogy tanulják meg, hogy hogyan kell egymással kijönniük. Ne ítélkezzenek egymás felett. Az ítélkezés az nem az ő dolguk. Az ítélkezést azt bízzák másra. Az ítélkezést bízzák az Úrra, akinek ez a feladata. És legfőképpen mielőtt bárki felett is ítéletet mondanának, nézzék meg a saját életüket. Nézzék meg a saját szavaikat és cselekedeteiket. Hát nem ugyanazt csinálják-e, mint a másik oldal, a másik fél? Ugyanazt csinálják, csak ők a maguk állításait tartják igaznak. Ne ítélkezzenek mások felett, mert az ítélkezés az mindig ítéletet is von maga után. Azok, akiket ugyanaz az Úr szabadított fel, azok, akiket ugyanaz az Úr váltott meg, azok, akiket ugyanaz az Úr tart egybe, azok nem háborúskodhatnak egymással, azok nem lehetnek békétlenek, azok nem élhetnek úgy, hogy rágalmakat szórnak a másik embernek a fejére, mert ez az egészet rombolja. Bármilyen kicsiségnek is tűnik, előbb-utóbb, mint ahogy a római gyülekezet esetében is, egy lavinává nőhet az egész. És sokkal nagyobb kárt tud okozni, mint hogyha azt mondanák, hogy elfogadom a másiknak az álláspontját. Tudom, hogy nem könnyű elfogadni a másik embert. Különösképpen akkor, hogyha nem ugyanaz a véleményünk. Különösképpen akkor, hogyha ő valami egészen más mond bizonyos dolgokról, mint amit én mondok. Hogyha ő nem ugyanúgy lát dolgokat, mint ahogy én látom. Hogyha ő nem ugyanúgy él meg az életében eseményeket, ahogy én. De mégis meg lehet tenni. És most Pünkösd ünnepére készülve szinte kézenfekvő a válasz arra a kérdésre, hogy hogyan. Úgy, hogy engedjük az Atyának és a Fiúnak a lelkét munkálkodni az életünkben. Mert ő képes arra, hogy megváltoztasson bennünket. Képes arra, hogy olyanná tegyen, hogy azt tudjuk mondani, elfogadom a másiknak az álláspontját, a véleményét. Nem baj, hogy ő nem úgy éli meg a hitét, a hétköznapjaiban, ahogyan én. A lényeg az, hogy ő is ugyanarra az Úrra figyel, ő is ugyanazt az Urat fogadja el megváltójának, és ő is az Isten ígéje szerint él. Aki valóban Krisztus elkötelezett tanítványa, annak a számára fontosabb kell, hogy legyen a másik embernek a hitbeli növekedése, a lelki épülése, mint a saját akarata, a saját elképzelése, a saját eszményéhez való görcsös ragaszkodás. Tudni kell azt mondani, hogy nekem fontosabb az, hogy a másik ember ne kételkedjen, hogy ne inogjon meg a hitében. Nekem inkább arra kell törekednem, hogy őt erősítsem, és nem arra, hogy gyengítsem a szembenállásommal, a békétlenségemmel, a viszálykodásommal. Aztán azt is írja nekik az apostol: vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek, hanem tartsátok magatokat az Isten országának a mértékéhez, amely nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Igen, ez a mi keresztjén hitünknek az egyik legfontosabb alapigazsága, hogy igazságban és békességben éljünk, és hagyjuk a szívünket, a lelkünket, hogy a Szentlélek munkálkodjon benne. Mert csak így érezhetjük meg, élhetjük meg azt a csodálatos örömet, amely a Krisztusba vetett hitnek az öröme. Semmi sem lehet fontosabb a számunkra annál, hogy mindezt megtartsuk a magunk számára és az embertársaink számára. Mert arra kell gondolnunk, hogy ahogy az Isten elhordozott és hordoz a mai napig is, nap mint nap bennünket, úgy, ahogy vagyunk, a hibáinkkal, a hiányosságainkkal, a vétkeinkkel együtt, úgy, ahogy az Isten hordoz bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, és biztos, hogy mindannyiunkban nagyon sok minden van, ami az Istennek nem nyeri meg a tetszését, ami nem az ő akarata, nem az ő tanítása szerint való, de mindezzel együtt hordoz bennünket, és naponként adja a maga ajándékait, a maga erejét, a maga tanítását, ahhoz, hogy minden nap megtisztítson ezek közül valamiből. Hogy minden új nappal egy új lehetőséget adjon elénk arra nézvést, hogy jobbak legyünk, hogy tisztábbak legyünk. Hát ha az Isten így hordoz bennünket, akkor nekünk is el kell hordozni a másik embert. Minden hibájával és hiányosságával együtt, és nem szemrehányást kell neki tenni, nem ostorozni kell őt nap mint nap, hanem éppen ellenkezőleg. Nekünk is arra kell törekednünk, hogy minden nap tudjunk segíteni rajta, tudjuk előrébb juttatni a hit életében. Eltűrve és elviselve mindazt, ami a mi számunkra ő benne, az ő életében, az ő hit életében nem igazán tetszik, vagy amivel mi nem értünk egyet. Igen, el kell hordoznunk egymást szeretetben, békességben és igazságban, úgy, ahogy az Isten hordoz mindannyiunkat. És van erre előttünk példa is, hiszen Pál apostol a maga ember mi voltában megmutatta nekünk azt, hogy igen, ez lehetséges. Ő azt mondotta, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ezáltal a Krisztus által nekem van erőm mindenre. Van erőm arra, hogy soha ne adjam fel a küzdelmet egyetlen lélekért sem. Hát Pál apostolnak is hányszor, de hányszor kellett elmondania a hallgatóságának a maga megtérésének a történetét, hányszor, de hányszor kellett bizonyságot tennie az evangéliumról, és hányszor megtörtént, hogy a szavai után bizony menekülnie kellett. Bizony üldöztetésnek volt kitéve, az élete is veszélyben volt, és mégsem adta fel sohasem, hogy minél több és több embert vezessen el a hit az evangélium útjára. Végezetül pedig azzal fejezi be az intelmeit Pál apostol a rómabeli gyülekezet felé, hogy te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. A keresztény magatartásnak, a hívő ember cselekedeteinek a forrása a hit. A hitnek a két nagy parancsolata pedig úgy hangzik, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a fele barátodat. Ez pedig azt jelenti, hogy minden cselekedetünknek, minden tettünknek, amelyet a fele barátaink felé végzünk, az Isten iránti hálaadásból kell fakadnia. Nem azért kell elfogadnunk a másikat. Nem azért kell eltűrnünk és elviselnünk őt, mert muszáj, hanem azért, mert ezt az Isten iránti hálaadásból tesszük meg. Ne azért fogadjuk el azt, aki másként éli meg a hitét, mert ezt meg kell tennünk, hanem azért, mert Krisztus ő érette is, ugyanazért az emberért is feláldozta az életét. És így Krisztus által a fele barátom, a testvérem. A mai estén elcsendesedve arra kérjük az Atyának és a Fiúnak a lelkét, hogy vigye végbe közöttünk ezt a csodát, az egyetértésnek, a békességnek a csodáját. Hogy minden különbözőségünk ellenére, amely bizony fennáll, még egy-egy gyülekezeten belül is, hiszen nincs két egyforma ember. Minden különbözőségünk ellenére is legyen türelmünk egymás felé. Legyen türelmünk ahhoz, hogy szeretetben, igazságban és békességben együtt tudjuk meghajtani a fejünket, ami mindenható Istenünk előtt. Amen.